Lucskos, szomorú, őszi idő volt, s november. Mindent belepett a szörnyulatyok, a habarcs a cselédházak küszöbéig ért, s ahol már majdnem befolyt, ott szálas ganéval tömték el az útját. A cselédházakat ugyanis leginkább úgy építik, hogy a konyha földje egy ásó nyomival lejjebb esik a majorodvarnál. Lehet azonban, hogy ez azért van, mert évtizedekig nem javítja soha, s az ősz is télidőben felázott konyha födejét, föltapodják és kihordják a béres csizmák. Arról nem tudok, hogy valaha hivatalos közeg megnézte volna e lakásokat, pedig rájuk férne egy kis hivatalos tekintet. A dohos átnyírkosodott, vályok falak csak úgy ontották a penészt, s ontják ma is. Meg kell csak nézni ebülőt, varjast, körösöst, gerebjésen, ahol én laktam, elrohadt az ázódeszka, el a zsák, és minden olyan eszköz, amit pusztít a nyirok. A lakásokat akként építették, hogy a kamra a szobából nyíljon. Micsoda bölcs gondoskodás és előrelátás, nem de? Mert azt hiszem, nem vagyok tyúk, hogy ki ne találhassam, azért építették így ezeket a szobákat a kamrával egybekötve, hogy a béresné gyorsan és közelről kapjon kézügybe mindent, amire örömteljes életében szüksége van. Hagymát, krumplit, tőzeget, pelenkát, kovászfát, csirkevájút, moslékdézsát. Mondom, hogy én így gondolom. Eme titkot azonban egyedül csak Isten tudja meg az építtető uradalom. Én minden könyörgésem dacára se bírtam még belőlük ez ideig kivenni, s azt se, hogy a vályok falakat miért kedvelik olyan nagyon. Nyilván azért, hogy a szegény patkányok könnyebben átfurhassák, s így némik is elességhez jussanak. Utóvégre, amíg oda költözik, az se pusztítja a magtárban a gabonát. Na de arról a lucskos őszről akarok valamit mondani. Történt, hogy az idő szomorúsága s az egyre csordogáló eső egyhangúsága ráfeküdt a béres kedélyekre, ha mondjuk egyáltalán létezik ilyen, s ettől a hangulattól menekülvén rávetette magát a major fiatalabb cselédnépe a durálkozásra. Hogy pénze senkinek se volt, hát csak úgy, kopaszra. Petroleum lámpa füstje és fénye, és gőzölgő csizmák, és párolgó vizes dakuk illata mellett folyt a játék esteli itatás után. Ezt megtudván a nagyságos úr, nagyon megharagúvék, hogy ím az ő cselédsége hódol a ma káros szenvedének, tehát cselekedett. De előbb még elmondok egyet mást, aztán folytatom. A nagyságos úr, ügyes gazda lévén, úgy határozott, hogy én, aki gerebjésen laktam, megyeren legyek, és Simon, aki megyeren lakott, meg gerebjésben legyen, nehogy holmi családi ügyek miatt elhanyagolja az ember a kötelességét. Hát igen, én minden este bementem, hogy fedél alatt vacsorázzak. Néha-néha hazamentem azért, s az öreg is hazajött. Egy este egyszer hazajövén az öreg, levetvén iszonyú csizmáit az asztalhoz telepedett paszujozni. Azám, de alig merítette meg a kanalat, nyílott az ajtós betoppant két ügyes csendőr teljes fegyverzetben. Előre bocsátom, hogy az öregnek volt két fia, veje, két lánya, felesége, három unokája, s épp ott voltam én is, tehát voltunk összesen 11-en. Közel egy negyed óráig kellett magyaráznom, hogy kik vagyunk. hogy az öreg most jött haza, hogy passzújt eszünk, s hogy mink nem kártyázunk, máig sem tudok semmilyen játékot, míg aztán végre a gyermekek sivalkodása lecsillapította a fegyvereseket, de szigorúan utasították Simonnét, Marinénit, hogy rögtön fújja el a lámpát, nekem meg a két fiatal Simonnak takarodni kellett azonnal. S az öreg Simon bizony a sötétben kanalazta ki a paszújt. Azon túl nem éghetett este a lámpa a béres lakásokban. A káros szenvedély helyett az istállóba kellett kivonulni, s fogdosni a patkányokat. S ez így is volt rendjén, nem igaz? A megtántorodott cselédi fiúságot a nagyságos úr így mentette vissza a züllés útjáról az éjjel-nappal neki dolgozó magyar béres társadalomnak. Meg is kapta érte jutalmát, a szerencse mellé szegődött, s házat vásárolt, autót vett és földbirtokot, s néha-néha ellátogatott Svájcba, Nizzába. Ó, bizony! Csak jó ezen a magyar földön élni. Láttam meghalni öreg Nagy Pétert. Ez nem Kárászmegyeren történt. Csak gyermekkoromból emlékszek rá. De azért azt is belefoglalom vallomásaimban, mert ide tartozik. Mire odáig jutott, hogy egy pusztai ganédon tövében elpihenjen, már teljesen elhagyott, magános ember volt. Úgy éldegélt régi barátok és ismerősök fiainál, kamrákban, istállókban, kegyelemből. Minden hozzátartozója elhalt mellőle, ő maga se tudta, hány éves. A való csak annyi, hogy mint 48-as konvéd a temesvári csatavesztésből, hazamenekülvén még közel 40 évig volt uradalmak cselédje. Tehát jó satszolom, ha 80 évesnek számítom halálakor. Bizony honvédnak lenni, tűzben, vérben a hazáért, a szabadságért, és utána meg közel 40 évig szolgálni az uradalmat, egészen addig, amíg a varnyú csőzségből is kikopott, ugyanis botsüket lett a végén a 48-as csaták daliája. Mondom, ha erről az oldalról nézzük a dolgot, szép teljesítmény. De hogyha követjük őt az útján, s végül eljutunk a pusztai ganédombig, micsoda arcul csapását látjuk megcsúfolt életének. A csatákat hagyjuk ki, ne számítsuk. Vegyük csak a 40 évet. Mennyi küzdés, mennyi gyalázat, mennyi fogcsikorgatás, mennyi nélkülözés és reménytelenség sötétlike fél évszázad mögött asztalon. Jó-jó, mindenkinek viselnie kell a maga terhét. Igaz, de hogy annyi évi robot után kutyaként végezni, egy kicsit mégis sok talán. S ha elgondoljuk, hogy sok száz és száz hasonló sorsú cseléd van, akiről én nem tudok, vajon nem döbbensz-e meg rá, polgári világ, aki intézményekkel, üdülőkkel, nyugdíjakkal véded magad a fönt vázolt sors ellen? Vajon nem gondolod-e, hogy egyszer a Nagy Péterek csontjai kinőnek a temetőkből, és megfenyegetik elbástyázott világodat? Nem, nem, gondolod, csak eszel és behunyod a szemed a sok-sok csúnya valóság előtt. Ám elég ebből ennyi, csak kitértem rá. Én Nagy Péterről akarok beszélni. Talán Andacs pusztán volt cseléd utoljára egy Gyémánt nevű úrnál, aztán nagyon sokáig szolgált, Stentár úrnál is, hogy Schreiber úrról el ne felejtkezzék. Az ő pusztáján állott az a ganédomb. És milyen szépen is halkan távozott el a magyar mélységeken magános parasztja. Érezte már, hogy teher mindenhol, érezte már, hogy lassan elszáll az élet, utolsó erejét összeszedte, s azt mondta eltartóinak. Hát, én elballagok, he, arra kifelé. Egy kicsit megjárom magam. És elballagott. Útján senki se kísérte, ha csak a temesvári csatavesztés emléke nem, meg a 40 évi szolgasors keserűsége. Vermesen aztán lyukat vájt a ganédom tövén, s belefeküdt. Elbújt a világ elől, úgy miként a vad, ha érzi, hogy jön a vég. Valaki hírül hozta, s mikor felkerestük, még élt, de már nem felelt. Nagy hószínű bajsza rátapadt, s eltakarta a száját. Kövér kék legyek zúgtak rajta, hosszú, görcsös botja mellette feküdt. Így vonult nyugalomba Nagy Péter abban az évben, mikor az erőszakos geszti grófot záptojással várták Nagy Szalontán. Na és menjünk tovább. Következik Száva János. Élt 83 évet. Szolgálati ideje körülbelül egyezik a Nagy Péterével. Ha kíváncsi rá valaki, hogy miként halt meg, ez az elesett árva cselét paraszt, elmondhatom. Mikor már nem volt uradalom, aki szolgálatba fogadta volna, román megszállt területről áttotyogott Szecsőpusztára, Vesztő mellé. Ismerte, hisz Schwarz uraknál, ott szolgált hosszú évekig, s ott belefeküdt egy szalmabogjába, és meghalt. Olyan egyedül, olyan elhagyottan, mint egy kutya. Mezőgyámba még ma is él Pap János juhász, aki tanú erre. Hát bizony-bizony, a fekete kenyér népének sorsa harc. S a harcban egyik itt, a másik amut esik el. Merje valaki mondani, hogy ez nem magyar és nem hősi sors? És jön harmadiknak Nagy Károly. Ő 60 s egy néhány évet élt. Sok-sok télen húztam vele együtt az igát, s ahol ő nem bírta, húztam helyette magam. Együtt dolgoztunk, s a kiszabott munkát el kellett végezni. Hát igen, ő is meghalt. A megyeri ökörisztállóban a jászol alatt. Igából kidőlt pár mustra ökörnézte végig haláltusáját, s a patkányok cserregése volt a gyászindulója. Szegény, szép, szörnyű halottak. Az ő sorsukért kell nekem halálig énekelni. Mindig az volt a legrosszabb időszak, amikor az intéző vagy új ispán érkezett. Ilyenkor mindenki szorongva járt, tetvet nem lelte helyét, s valami riadt hangtalan belső szorongás lepett meg bennünket. Tudtuk, hogy jön a haddelhad, az Istenünk, az anyánk, meg a tetves parasztfajtánk szidalmazása. Oly trágár mondatokban, amit nem lehet leírni, mert talán feketévé válna tőle a papír. Csodálatos az, hogy az ilyen új intézők, ispánok, pusztagazdák előtt nem volt semmi szent. A meghalt apánk vagy anyánkat is gyalázták a sírban. Igen, ezek az intéző és ispán urak nagyon gyakran változtak. Volt olyan esztendő, amikor hármat is produkált belőlük a nagybérlő. Az a mohóság, amivel mint új emberek mindig több és több munkára, s mind nagyobb és nagyobb alázatra igyekeztek szorítani minket, cselédeket. Nem csak vele született tulajdonság, hanem nagybérlő sugalmazása is volt. Hát kellett-e több az ilyen embereknek? Kezükbe adatott a hatalom egy major cselédség fölött, s tudták, hogy nekünk se barátunk, se pártfogunk, sem erre, sehol. Minket termett és adott bőven a nagy népi tenger. Olcsóbbak voltunk a baromnál, és kiszolgáltatottabbak a gazdátlan kutyánál. Hányszor hallottam kijelenteni ezt a szót, hogy annyi a cselédnek való, mint a tenger, aki tehát nem felel meg mustrába, megyen. Úgy, mint a rokkant vagy a fogatlan ökör. Azt szokták kimustrálni, ha már lerogy az eke előtt. Ám, amíg az ökör sörébe megy, s meghízlalják, addig az ilyen kimustrált cselét hetekig vagy hónapokig bolyong, amíg új helye akad. De nem akarván eltávolodni a témától, maradok csak az új ispánoknál. A gyarapodáshoz mindennél előbbre való a jól kezelt cselédség. Jól kezeltetni a cselédséget pedig mindig frissebb és frissebb ispánokkal és intézőkkel lehet. A nagybérlő úr olyan ember volt, aki nem csinált problémát abból, ha a régi tisztjét meneszteni akarta. Maga már ellanyhult, a cselédség a fejére nőtt, mondta, s nem volt ellene fellebbezés. Bizony, mink cselédek szorongva lestük, hogy milyen, s milyen lesz a másik úr. Emlékszem egy ilyen ispánra. Erre különben mindenki emlékszik bizonyosan, akinek valaha csak pár napig is parancsolt. Soha nem láttam még egy szemében az embertelenségnek azt a fokát, ami ebben az emberhajcsárban volt. A hintóban ott volt mellette a tölgyfabot, a zsebében a pisztoly. Ez a bitang képes volt arra, hogy ostorral verje meg az embereket, lefogta a fizetéseket, beleköpött a cseléd arcába, rúgta, lovat idomított be arra, hogy neki menjen az embernek. S ha valakire megorrolt, elütötte. Hízelgő volt és alattomos. Megtette, hogy kiszabta az időt és a munkát, persze óriási teljesítményeket facsart ki, hogy na, ha ezt elvégzi, pihenőt enged, s amikor a kiszabott munkát azok elvégezték és megálltak pihenni, ordított, mint az ítélet, s aki nem folytatta tovább a munkát, azonnal elcsapta. Hiába ment a cseléd a nagybérlőhöz panaszra, az még csak meg se igen hallgatta. Rábízott mindent az ispánra, hogy az tegyen úgy, ahogy jónak látja. Hogy a cseléd törvényes úton szerzett volna magának elégtételt, alig tette. Teljesen ki volt szolgáltatva ennek az emberi fenevadnak. Három major cselédsége. Na, ennek is vége lett egyszer. Ám nem úgy, hogy a bérlő úr csapta volna el, mert hiszen az nem lanyhult és nem nőtt fejére a cselédség, hanem úgy szakad vége 2 év után az ispán úr szolgálatainak, hogy egy vérig sértegetett gulyás rettenetesen megverte. Láttam ezt én a megpókászott pitangot, jajgatott és sírt, olyan alapos verést kapott, hogy a zsebében hordott kulcsok darabokra tördelőztek a botütések nyomán. Úgy látszik, minden emberi gonoszságnak, minden hatalmi tébolynak, akár kis vagy nagy körzetben történik az, sírás a vége. Mert mindig kerül ember, és mindig kerül bot. Apró, kicsi esetekből rakódik össze, és bontakozik ki a sokak sorsa. A kicsi esetek egymástól legfeljebb csak színárnyalatokban különböznek. A cselédek sorsában a fekete szín uralkodik. A fekete színen pedig a ragyogás megtörik. Azért nincs öröm és nincs megnyugvás a mi életünkben. Úgy hányvet bennünket erre-arra az élet, mint a kiszáradott ballangót a szél. Deák Gábor Gulyásnak nem volt egyebe, mint egy zsíros kalapja. Egy ősrégi rozog a fenyőága, két gyalogszéke, egy ládája, meg egy maga faragta asztala. Az úr úgy gondolkozott tehát, hogy ím ezt a dús embert a bútorait megillető helyre költözteti. Az egyik istáló végibe volt egy szekérszín, fogta-kapta magát, azt hirtelenébe átalakította lakássá, s abba beleköltöztetvén Deákot, a tőle megszokott úri nyájassággal még meg is nyugtatta. Jó ám ez Kennek. Kend úgyis pásztorember, s így közel van a jószághoz. Deák szegény csak vakargatta a fejét, mert ha az úr részéről támadt nagy nyájasság tetszett is neki, de bizony a lakása bejáratát, a két fele nyíló nagy istálló kaput egy kicsit savalta bizony. Ez így nem lesz jó, nagyságos úr, mert hiszen a télen kifagyunk belőle, próbálkozott ellenkezni Deák. A nagyságos úr azonban nem az a férfi volt, akin egykönnyen ki lehet fogni. Fogadott egy tapasztó embert, és kemencét csináltatott vele kívül, a fal mellé kémént rakott, s aztán kijelentette, hogy most már olyan a lakás, hogy akár ő is ellakna benne, ha véletlenül nem úrnak születik. Mert ha a szegény ember az ember, akkor ne válogasson, és miután Deák szegény ember volt, hiszen csak rá kellett nézni, hogy elfacsarodjon az ember lelke, nem válogatott. Ment is volna a dolog, igen ám, de ez jó ősszel történt már, s mire fagyok lettek, a vesszőkemence nem száradt ki. A vesszőkemence olyan, hogy vesszőket állítgatnak fel, s arra tapasztják a sarat, sőt, a kémény se vált be, nem volt cúgja. Úgyhogy szegény deákék a lakásból éjszakára igencsak ökörisztállóba húzódtak ki. Ott a levegő is jobb volt, meg aztán enyhősebb is volt sokkal. Fűtötték ők a kemencét, de ha fűtötték, majd megölte őket a sárbűz. Az ablakot ugyanis úgy csinálták a lakásra, hogy lyukat vájtak a falba, s abba beleállítottak egy pár tenyérnyi nagyságú üveget, s a széleit körül beleállították, sárral tapasztották. Szellőztetésről tehát szó se lehetett. Ha mondjuk a félkaput kinyitották, akkor meg nem volt értelme a fűtésnek. S mivel hogy a kémése vált be, a kemencébe bebedöglött a tűz, s csak füst, sárgőz, s valami rettenetes savanyú szag volt a lakásban, úgyhogy onnan élő embernek menekülnie kellett. Sokszor láttunk olyat, hogy elköltöznek, s bizony nem valami illő hangon emlékeztek meg, sem az Istenről, sem az úri világról. Holmi embervédő intézmény elkelt volna oda körünk. Én már akkor hallottam Fülhegyel, hogy hazánk remek fővárosában vannak némi állatvédő ligák, meg valami kutyapártoló intézmények. Megjegyzem, hogy mikor ez történt Mágoron, Betlen úr már felépítette a szerelmes halak két anyáját, a csibor patakholdát, nagyszerű. Mégiscsak kultúrnép vagyunk mi itt Közép-Dunánál, nem de? Szóval deákék akkor télen úgy csipkedtek, hol a lakásba, hol az istállóba. Hogy egy kis melegebb ruhát tudjanak venni persze, a szájuktól kellett szinte a falatot elvenni. Tehát, hogy nem volt kenyér, vízbe főtt passzuljon és kásán tengődtek. De azért dolgozott deák hűségesen, dolgoznia is kellett, hiszen egy gulyát kellett etetnie és itatnia. A főmajorból, ha átjött a segédtiszt vagy pusztagazda, csak nevettek rajta, sőt, még gúnyolták is a lakással. Egy ilyen gúnyolódásnál azt javasolta Deák a puszta gazdának, hogy menjen haza. Keresse fel a zsidót, mármint az urat, s aztán mondott még hozzá valamit. Hiába, vad elkeseredésében mit mondhatott volna mást. S az lett szegénynek a veszte. Soha nem állhatott meg többé előtte. Azon túl bárhogy dolgozott, bármit csinált, nem volt jó soha. Ez a puszta gazda különben csak annyiban különbözött a szelindektől, hogy emberi hangon ordított. S hogy nadrágban járt, intézői hatalommal ruházta fel a nagyságos úr, lévén neki hasznos a dolog, mert az intézőt elbocsátotta. Természetesen Deák se hagyta hordában a vásznat. A kezében mindig kész volt a villa vagy a bot az önvédelemre. De majd csak nyáron verekedett meg a gulyak útnál, s a puszta gazdát kocsival kellett hazaszállítani. Deákot vasra verték, ám azért mégse lett egészen vesztes, mikor bekísérték a főmajorba. Egy pár percre megállt a munka, a cselédség köréje gyülekezett, s megéjenezte, mint ahogy a nép igazi követeit szokás. A vas után természetesen elcsapás várt rá. A nagyságos úr úgy gyűlölte azután, mintha legalábbis az ő hátát döngette volna el. Poros, száraz, szeles nap volt, mikor Mágor pusztára költöztem. Gerebjés népe, a régi társak mind kiálltak a konyhák elé a dombra, s onnan integettek utánunk. Szabóné, Zima Julcsa a kötőjét emelgette a szemihez. Siratott bennünket. A kutyák ugattak, az erdőből a szél faleveleket kavart elénk, és avarillatot. Egy hosszú sor ökörig a szántani ment. A béresek rongyosan meghajolva lépkedtek, mintha vesztett csata után tatár rabságba mennének. Elől Nagy Pista ment, fekete kalapjánál tallóvirág sárgállott, ő volt az, akinek az apja évek múlva meghalt a jászol alatt. Mikor a Blankenstein erdő sarkához értünk, visszanéztem. A gerebjési cselédlakás esőverte vége még odalátszott. Ami volt konyhánk kéménye, füstölt. Biztosan Szabóné, Zima Julcsa koholt a katlan alatt. Főzte az apró kolompért a két kis malacának. Nagy Pista még épp akkor állította fel az ekét, hogy barázdát húzasson. Erős fogással hűségesen fogta az eke szarvát. Olyannal, mint amilyet csak a föld érdemel. Tekintetem végigfutott a tájon, ahol hiába van sár és kínlódás, Papzsófi és Nagybözsi mégis danul, mert az élet a sárban is élet. Egy zökkenőnél kiesett az egyik hátulsó kerék szegje. Megállottunk. A fák között megláttam az erdészt, Koprévának hívták. Leste, hogy a bolyongó nép nem fát akar elopni, amíg az igáskocsis visszakótogatta a kerékszeget, elgondoltam, hogy mennyien vigyáznak a mi útjainkra, és hányan leskelődnek bele az életünkbe.